Szeretett testvéreim, bizonyos átételem alapigét a Zsoltárok könyve 103. részéből olvasom, az első 5 versből. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ennek a mai istentiszteletünknek az már előre elkészített egyik gazdagsága az, hogy az előbb megkereszteltünk egy kisgyermeket, Aliszt, aki életútjának az elején jár, és itt van a közöttünk gyászoló testvéreink, akik pedig elhunytakra emlékeznek, szeretett hozzátartozóikra emlékeznek, akinek az élete imáron véget ért, és a mi szempontunkból valóban az emlékezés az, ami a leginkább elérhetjük őket. Így ősszel egyébként is sokakat elfog az a gondolat, már régtől fogva, hogy itt van az ősz, el fog szunnyadni majd a természet, amely a halált jelképezi, télen át halottan hever a természet, és majd aztán tavasszal újjá éled. Ezért nagyon régóta ősi gondolata már az emberiségnek, hogy az élet egy olyan körforgás, amelyet ilyen kifejezésekkel szoktunk megfogalmazni, hogy születünk és meghalunk, vagy aki születik, annak meg is kell halnia. Így szemléli az ember ősidők óta már a természetet, mint amely az embernek az életét jelképezi, amikor saját maga elernyed, meghal, mozdulatlanságba dermed, és azután pedig tavasszal azonban feléled, pezsegni kezd az élet, és így megy ez végtelen körforgásban, gondolta régtől fogva az ember, és gondolják sokan ma is, olyan körforgásban, amelyben mindennek megvan a maga helye, a születésnek, aztán a nyárnak, a delelőnek, és végül pedig az öregedésnek, az elmúlásnak és a halálnak is. Szeretett testvéreim, bármennyire is általános, talán ma is ez a gondolkodás, bármennyire is sokan tekintenek a saját életükre is úgy, mint amely egy végtelen körforgásnak a része csupán, hadd hirdessem azt, hogy a Szentírás egészen mást tanít az életről. A Szentírás egészen mást mond arról, hogy mi a szerepe a születésnek, mi a jelentősége a halálnak. A Szentírásnak sokkal örömtelibb a tanítás arról, hogy az ember miért ad életet, hogy az Isten miért ad életet az embernek. Azonban mielőtt ezt kifejteném röviden, hadd térjünk még vissza arra, amiről az előbb már beszéltünk, a körforgásról, mert amikor így közelíti az ember az életnek a lehetőségét, hogy az újra és újra visszatérően, egymásba érően különböző szakaszoknak, periódusoknak a végtelen sora, akkor ez a gondolat elvezet előbb vagy utóbb ahhoz a gondolkodáshoz, lelkiállapothoz is, amelyet összefoglalón és ma gyakran használatos szóval úgy mondhatnánk, úgy jellemezhetnénk, hogy nihilizmus, amely azt jelenti, hogy az embernek nincs is különösebb vágya, hiszen mi lehetne? Úgy is csak körforgás az egész élet, amit megkapunk, azt elveszítünk, amit megszerzünk, azt el kell majd engedni, aminek ma örülünk, az holnap már felesleges kacat lesz. Az embernek nincsenek különösebb céljai. Az ember leginkább azt arra vágyik, hogy minél kevesebb gonddal és bajjal, minél kevesebb szenvedéssel vészelje át az életet. Az ember arra gondol, hogy az a körforgás, amelynek ő maga egy picike kis része, az egy úgy olyan személytelen sorsnak az irányítás alatt áll, amely sorsot nem lehet tehát megszólítani, nem lehet megközelíteni, mert az egy személytelen, tőlünk távol lévő valóság, amely ráadásul változhatatlan, ő maga is változhatatlan, még ha akarna se tudna megváltozni, és éppen ezért az ember részéről is, az emberi oldalról megközelítve is befolyásolhatatlan. Nem olyan ez a körforgást megtestesítő sors, hogy az ember meghathatná, meglágyíthatná, hogy az ember megváltoztathatná a vele való kapcsolat miatt, kapcsolatban a saját sorsát, hanem, és megint milyen ismerős kifejezés, ami ránk van mérve, azt el kell viselnünk, el kell hordoznunk, hányszor mondjuk, hányszor halljuk, pedig nem ezt hirdeti Isten a Szentírásból, de a közfelfogás ebben a körforgás, ebben a nihilista tudatban él, és azt mondja, hogy ebből nincsen kimenekedés, ebből nincsen semmiféle szabadulás, a halál az, amely megszabadíthatja az egyes embert ebből a körforgásból, mert immáron nem kell részt vennie abban, amiben majd az utána következők megint részesülnek. De még ezt is tovább viszik a távol-kelet népe, amikor azt mondják, hogy még a halál által sem szabadul meg az ember végérvényesen, hiszen a lélek vándorlásban azt hirdetik, hogy vissza kell térni az embernek ebbe a mókuskerékbe. És újra csak szenvedni, újra csak küzdenie kell, amíg méltóvá nem válik arra, hogy majd valamikor sok-sok nemzedék újjászületése halálán át ő maga feloldódhasson a semmiben, vagy a mindenben, ki hogy fogalmazza meg, de a lényeg az, hogy ott az ember már nem érez, ott már nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs vágyakozás sem, ott az ember teljesen üressé válhat, és ez a boldogság. Azt gondolom, hogy bármennyire is ismerős ennek a gondolatmenetnek több mozzanata is, hogyha ezt végig gondoljuk, és meglátjuk azt, hogy hová is vezet ez a felfogás, akkor megdöbbenünk, mert hiszen mi egészen mást olvasunk, egészen más tanítottak nekünk a Szentírásból, mint hogy az lenne Isten szándéka, hogy az ember végül is a semmiben feloldódva ne örüljön, ne szomorkodjon, csak valamiképpen a világegyetem nagy egészében egy parányi helyet elfoglaljon. Nem ezt készítette Isten az embernek, nem ezt tanítja a Bibliában, és nem ez a mi hitünk sem. Hanem a Szentírás azt tanítja, hogy az Isten által kormányzott történelem igenis előre halad, még akkor is, hogyha a példabeszédek könyve, a prédikátor megfogalmaz, hogy nincsen új a nap alatt, mert valóban az ember sokszor úgy érzi, hogy már megint háború van, mint régen. Már megint természeti csapások törnek ránk, mint régen. Már megint árvíz viszi el a termést, mint ahogy ez nemzedékek ezelőtt is megtörtént nem egyszer. Már megint szárasság van, amely tönkreteszi az egész munkánkat. De szűkebbre véve a saját lelki életünket is, már megint kicsúfolnak mások. Már megint bántanak engem. Már megint hiába bocsátok meg nekik, újra meg újra belém rúgnak. Hol van itt az előrelépésnek a lehetősége? Hol van itt a fejlődés? Hol van itt az előrehaladás? Amelyről pedig azt hirdet a Biblia, hogy igen, tetten érhető. A történelem is arra tanít bennünket, hogy Isten kormányozza azt, és nem tér vissza önmagába, hanem egyenes vonalban vezet afelé a cél felé, amelyet ő állított, ő tűzött ki az egész emberiség elén. Szeretett testvéreim, mielőtt ezt részletesebben kifejtenünk, gondoljunk arra, hogy milyen óriási különbség van a személytelen sors és a személyes Isten között. Míg az előbbi idegen marad mindig az embernek, míg az előbbi megközelíthetetlen, és hogy mondtuk az előbb, befolyásolhatatlan addig, a Biblia nem szégyeli elmondani azt az Úristenről, amikor arra tanít, hogy ő személyesen megszólítható, amikor arra tanít, hogy ő atyai érzésekkel viseltet az ember iránt, nem szégyeli elmondani azt, hogy Isten képes megbánni azt, amit elhatározott. Hányszor olvassuk az Ószövetségben, megbánta Isten, hogy azt a büntetést akarta mérni az emberiségre, vagy a választott népére, és amikor megbánástól is tudtak az emberek az elkövetett bűneik miatt, amikor bocsánatot kértek tőle, amikor azt mondták, hogy megfogadjuk, hogyha most ebből a helyzetből megmentesz minket, akkor más lesz az életünk, jobb lesz az életünk, még inkább téged fogunk tisztelni, akkor ahogyan a 103. Zsoltár író és bizonyságot tesz erről, azt tapasztalta az ember, hogy az Úr megbocsátja minden bűnét, meggyógyítja minden betegségét, és megbánta a halálos büntetést is, tehát megváltja életedet a sírtól, és így az ember ajándékba az Úristentől hosszabb életet kaphat, kisebb büntetés, vagy kisebb szenvedésre járó büntetést kaphat. A lényeg ebben az, hogy Isten igenis személyes, Atya Isten, aki megváltoztathatja az akaratát, akit befolyásol lehet azzal, hogy az ember hogyan reagál az Úr kijelentésére. Mai szóval, hogy a fiatalabbak is értsék, úgy mondhatjuk ezt, hogy Isten és ember kapcsolata interaktív. Nem egy lefektetett program az ő terve, mint ahogy a számítógépekben vannak ilyenek. Akármi történik, az a program fut végig, hanem interaktív, vagyis reagálhatunk kölcsönösen egymással arra, mit mond az Úristen, mit értek meg én, hogyan válaszolok erre. Így alakulhat, így fejlődhet a kapcsolatunk vele, és aki ilyen kapcsolatban jut az Úristennel, az fog kiszabadulni abból a rabságos érzésből, hogy körforgás az életem, és el fogja hinni azt, hogy nem így van, hanem Isten előre visz, Isten a cél felé visz, Isten eljuttat oda nem csak másokat, hanem engem is. Szeretett testvéreim, a Zsoltáros nagyon szépen megfogalmazza ezeket a gondolatokat, amikor természetesen a személyes Istenről tesz bizonyságot úgy, ahogy az előbb hallottuk már, és ahogyan tulajdonképpen a Zsoltáros ezzel a ellenmondásos kifejezéssel fogalmazhatjuk meg, a jövőre emlékezik. És ez az, ami ezen a mai Isten tiszteleten, ahogyan mondtuk már az előbb, bennünk is megvalósulhat, amikor nem csak arra gondolhatunk, hogy alig előtt van ott az élet még, hiszen egy éves is még sok évtized van előtte, hanem arra is gondoltunk, hogy gyászoló testvéreink és velük együtt mi is arra a jövőre emlékezhetünk, amely nekünk még eljövendő, majd valamikor történik meg, de az Úristen tervében már megtörtént. Már elhatározta, már elvégezte. Elhatározta és elvégezte azt, amit sorol a Zsoltáríró, elhatározta, hogy mindenkinek megbocsátja a bűneit, aki kéri ezt tőle. Ezt eldöntötte Isten. Ez nem kérdés. Ebből nem kell kétségben lennünk. És emiatt nem kell senkinek öngyilkossá lennie, hogy jaj, mit szól az Úristen az életemhez. Meg fogja bocsátani a bűneinket. Elhatározta az Úristen, hogy meggyógyítja minden betegségét az embernek, amit a bűn okoz neki, és amely szenvedés jelent a földi életünk során. Nem úgy gyógyítja meg, hogy majd a sírban mindent elfelejtünk. Ott már nem érzünk. Hanem úgy gyógyítja meg, hogy bár lehet, hogy testileg még érezzük a fájdalmat, amelyet a betegség okoz, de lélekben, és hogy hangsúlyoztuk az előbb is a keresztes, hogy hitben tudjuk, hogy mindez nem véletlenül, nem feleslegesen van. Ez a javunkat szolgálja, hogy egyre alkalmasabbá tegyen bennünket arra, hogy megértsük Isten tervét, abba belehelyezzük a saját életünket, és eljussunk majd abba az új teremtésbe, ahol nem lesz már többé egyébként testi fájdalom sem. Elhatározta Isten, hogy megváltja az életünket a sírtól, és bár, ahogyan mondtuk, az előbb születünk és meghalunk, de ez a meghalás, ez nem az Úristennek szóló meghalás, ez a bűnnek való meghalást jelenti. Nem lesz már többi hatalma rajtunk a bűnnek, akkor ott már Isten kezében leszünk, és ezért olyan jó emlékeznünk az elhunytakra, akikkel sok szép emléket éltünk át, akik egész életünkben velünk voltak, ha a szüleinkről van szó, hanem azért jó emlékezni rájuk, mert amikor rájuk emlékezünk, a gondolatainkban ők vannak, akkor már valójában a jövőre gondolunk, mert ők Isten kezében vannak. És Isten kezében és szemében és lényében pedig nincsen múlt, jelen és jövő, hanem ami nekünk még a jövő, az nála már a megvalósult valóság. És szeretettel és irgalommal koronázza meg az embert az Úristen, ez az a mondat, amely valóban egyként érvényes mindannyiunkra, legkisebbekre, legnagyobbakra, legfiatalabbakra, legidősebbekre. Ez a lényeg, ez a méltóság, ez a lehetőség az ember életének, hogy ezt a dicsőséget elér, hogy ezt az ajándékot megkapja az Úristentől. Nem a vagyon, nem csupán a hosszú élet, nem a gondtalansága az egész életünk során, hanem az, hogy szeretettel és irgalommal koronáz meg, mert ezek olyan dolgok, amiket továbbadhatunk. A szeretetet, azt nem is kell ecsetelni, de az irgalmat is. Amilyen irgalmas Isten velünk, olyanok lehetünk mi egymáshoz is. És az utolsó mondata a most hangzott alapigének, hogy betölt javaival az életünket, és megújul ifjúságunk, mint a sasé, nem úgy újul meg az ifjúságunk, az életünk, mint ahogy a természet tavasszal majd feléled a téli álmából, hanem úgy, hogy Isten újjá teremte az egész világ mindenséget, mert az ő szeretete olyan hatalmas, hogy nem csak egyszer tudta útjára indítani a világ mindenséget, és amíg tart, addig tart, aztán majd vége lesz, hanem az ő szeretete olyan hatalmas és erős, hogy új teremtést ígér, amelyben nem lesz betegség, halál, gyász sem, mert nem lesz bűn. Ezért szeret a testvéreim, a Zsoltáros bizonyságtétele azt hirdeti, hogy Isten szeretete nem olyan, mint a személytelen sors, amit elképzel az ember, hanem Isten szeretete megváltoztatja az egész világot, és azt a lehetőséget adja neki, hogy célba érjen Isten dicsőségébe. Ennek a mai Isten tiszteltünknek az igazi kérdése az, hogy Isten szeretete meg tud-e változtatni téged, szeretett testvérem? Kisgyermekként, vagy őszülőhajuként, vagy életed vége felé járóként meg tud-e változtatni téged? Ki tud-e szabadítani téged abból a tévhitből, hogy minden változatlan és csupa körforgás az egész élet? El tudod-e hinni, hogy ez nem így van, hanem azért születtél meg, hogy eljuthass az örökké valóságba, és azért kell meghalnod is, hogy a bűntől és minden terhétől megszabadíthasson Isten, és új életre támasszon fel. Ő mindezt megtette. Ahogy többször hangsúlyoztuk, ez már el van végezve. Ez így lesz. A kérdés csak az, hogy ebben mi is részt veszünk-e. Van-e olyan hitünk, van-e olyan vágyakozásunk, amely erre irányul, hogy Isten bennünket is, akiket megajándékozott a földi élettel, akik megszülettünk és meghalunk majd, hogy bennünket is az új teremtésben új életet támasszon fel, amely örökké tart majd, és igazi boldogságban élhetjük. Így érdemes gyermeket elfogadni Istentől, így érdemes gyászolni is, így érdemes a saját életünket is végigélni, hogyha hisszük azt, hogy mindez nem önmagába hullik majd vissza ez a körforgás, hanem ha hisszük azt, hogy Isten szeretete, amely megváltoztatta a világot, bennünket is meg akar változtatni. Amen.